Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A legtöbbeteket ismerem, megismerjük egymást, azért mégis kérték, hogy röviden mutatkozzak be. Vég József vagyok, és hosszú ideje szolgálom az advent művet, úgy mint, hogy is mondjam, ilyen bibliai ismeretterjesztő. Szóval a Szkriptúra főiskolán is tanítottam, és nagy örömmel vagyok, hogy együttesen újra egy nép lehetünk. Csilla a feleségem, és őt kérem, hogy akkor, hogy megbeszéltük a gyerek történetet, mondjál.
Gyertek előre, gyerekek!
Szombatot kívánok, gyerekek! Mi még nem ismerjük egymást, de biztos vagyok benne, hogy meg tudom mondani, hogy mi a ti kedvenc időtöltésetek. Nem hiszitek? Na, tegyünk egy próbát. Ti mindannyian nagyon szerettek játszani. Eltaláltam? Nem? Hát szerintem a gyerekek játszani szeretnek a legjobban. Felnőtteknek is van kedvenc időtöltésük. A micsoda? Hát valakinek a beszélgetés, vagy horgászás, vagy olvasás, vagy kirándulás, vagy valami jó filmek nézése, vagy sport. Igaz? Szeretném megmutatni, hogy mi az én kedvenc hobbim. Már nem hiszem, hogy ki fogjátok találni, úgyhogy inkább megmutatom. Az én kedvenc időtöltésem a kőfestés. Tadám! Ilyen szép köveket szoktam festeni, amikor szabad időm van. Ha tehetem, akkor reggel. Ha tehetném, akkor reggeltől estig csak követ festeni. Próbáljátok ki ti is ezt az érdekes elfoglaltságot, mert szerintem biztos nagyon szép köveket fogtok festeni. Majd a végén megbeszéljük, hogy hogyan lehet. Szóval, ha tehetném, én egész nap csak követ festenék reggeltől estig. De gondoljátok, hogy van ilyen, hogy én reggeltől estig követ festek? Jól eltaláltátok, nincs. Sőt, azt kell, hogy mondjam, nagyon ritkán tudok festeni. Még csak egy-két órát is, ha festek, jaj, hát az is nagyon ritka. Egyik hálaadáskor összeszámoltam, hogy az előző évben hány napot tudtam festeni. Nagyon kevés lett. Próbáljátok meg kitalálni, de először megkérdezem, hogy szerintetek hány nap van egy évben? Ki tudja?
Hány nap van egy évben?
Mennyi? Ó, most hallottam egy jó választ. 365, ilyen nagyon sok van egy évben, és én kiszámoltam, hogy vajon ebből én hány napot tudtam az én kedvenc elfoglaltságomnak hódolni. Na, mit gondoltak, hány lett? Nagyon kevés. Hú, nagyon jó tipp. Ötöt mutat ez a lány, és tényleg ez nagyon kevés, de én még ennél is. Már nagyon közel van, de én még ennél is kevesebb. Van három, és van négy, és én négye. Négy napot festettem. Képzeljétek el, egy egész évben csak ennyit tudtam hódolni a kedvenc elfoglaltságomnak, mert kellett vasalnom, főznöm, mosnom, takarítanom, hát tudjátok. És mit gondoltok, ezért én nagyon szomorú voltam ekkor ezen a hálaadáson? Úgy gondoljátok, hogy szomorú voltam? Az átlag ember lehet, hogy szomorú lett volna, de én nem voltam szomorú. Sőt, én mindig arra gondoltam, amikor olyan dolgot kellett csinálnom, amihez semmi kedvem nem volt, amit egy adventista orvostól tanultam. Szeretnétek tudni a titkomat? Hogy mi az, ami miatt nem vagyok szomorú, még akkor sem, ha rossz dolgot kell csinálnom, amihez nincs kedve? Elárulom ezt a titkot. Egy adventista orvostól tanultam egy éneket. Eléreklem nektek is. Nem szeretem, nem szeretem, rendben van, népszerű dalocskát eléneklem, és valami bekapcsolódik és átkapcsolódik az agyamban, és egyből megjön a kedvem ahhoz, amihez egyébként nincs. Szeretném, ha a szülőkkel együtt, a felnőttekkel együtt ezt a kis dalocskát még egyszer elénekelnénk. Nagyon egyszerű, egy ismert gyerek dallamára van, és tudjátok, minden sort megismétlünk. Úgyhogy próbálják meg a szülők is, jó? Együtt énekeljük, és akkor majd a héten még remélem, hogy fogtok, fogjátok többször is együtt. Nem szeretem, nem szeretem, rendben van, rendben van, de meg fogom csinálni, meg fogom csinálni. Jól van így, jól van így. Köszönjük az ugorak is életet, nem voltunk hangben benne. Jó. Mit gondoltok? Pál apostol ismerte ezt a dalocskát?
Igen? Nem.
Szerintem nem. Nem hiszem, hogy ismerte. De mégis valami ilyesmire gondol, amikor azt írja a Filippi belieknek írt levélben, a 4. fejezet 13. versében, azt írja, figyeljetek, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szerintetek ebbe a mindenre van erőm a Krisztusban. Ebbe csak a jó dolgok tartoznak bele?
Nem.
Bizony, ugye? Van jó dolog, ahhoz is van erőm, ahhoz persze könnyű. Meg van rossz dolog, de ahhoz is van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát kívánom, hogy ez a dalocska segítsen benneteket abban, hogy ti is megerősödjetek akkor is, amikor valami olyat kell csinálni, amihez egyáltalán nincs kedvetek. Mondjuk el együtt ezt az ige verset. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Na még egyszer, most csak a gyerekek. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen. Köszönöm a figyelmet.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket ismételten, és mindjárt lapozzunk is a mai Biblia tanulmányozásunk igéjéhez, amely János evangélium a 15. fejezetében található. János evangélium a 15. fejezete egy ismert szakasza a Bibliának, de talán érdemes lesz közelebbről megnézni a verseket. Elolvasom egészen a 11. versig. Jézus ezt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, a sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és elégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nekem tanítványaim. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömötek beteljék. Ugye mindenki jól ismeri ezt a szakaszt, és valami olyasmit fogalmaz meg, hogy a tanítvány és a mester, a szőlőtő és a szőlővesző az egyé válik. Ha szabad így fogalmaznom, a szőlővesző a szőlőtő természetével fog rendelkezni. Ez egy nagyon-nagyon szoros, nem használnám az intim kifejezést, de nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Amikor a szőlővesző sejtjei a szőlőtő sejtjeivel egybe kapcsolódnak, hát gondoljátok el, erről beszél Jézus. Egy ilyen kapcsolatról beszél ő közötte és én közöttem. Ő közötte és te közötted. Ez a kereszténységnek a lényege. Ez a gyökerére sújt minden, hogy is fogalmazzak, önmegigazulásnak. Gondoljátok el, hogy a keresztény életnek a célja az az, hogy olyan egységre jutni Krisztussal, mint amilyen egységben van egymással a vessző és a tő. Lehet, hogy sokszor hallottátok már, vagy olvastátok ezt a részt, de nem tudom, hogy ezt átgondoltátok-e, hogy Krisztus, az Isten, isteni természettel rendelkezik. A szőlőtőnek isteni természete van. És a szőlővessző, mikor beoltásra kerül, akkor a szőlőtő természetét az isteni természet részésévé válik. Mert csak ez által valósíthatja meg azt, amire Isten elhívta. Ez a központi mondani valója ennek a jézusi szakasznak. De kicsit akkor nézzük meg úgy szakaszról szakaszra, vagy sorról sorra akár, hogy mikor is mondta ezt el Jézus. Nem tudom, hogy nagyjából elhelyezitek-e magatoknak, hogy a 15. fejezet az mikor zajlódik. Ez, hogy mondod?
Felházban vagyunk
állam. Igen, pontosan. Most elindultak a felházból. Megvolt az utolsó vacsora, megvolt a lábmosás. Júdás elment, hogy elárulja őt. És inkább így fogalmaznék, Jézus megkezdte közeledését a Getsemáné kerthez, és a halálát jelentő keresztfához. Ez az utolsó napja. Nem is egy teljes nap. Az utolsó óráiban vagyunk, és az utolsó óráiban azt mondja a tanítványainak, hogy erre emlékezzetek. Olyan kapcsolatban kell lennünk egymással, mint a szőlővesző és a szőlőtő. Milyen érdekes ez, hogy ekkor mondja ezt, amikor néhány óra, és testileg nem lesz már jelen közöttük. Testileg nem lesz, ahogy nekünk sincs, nincs itt közöttünk. Nem tudunk elmenni egy helyre, hogy találkozzunk vele. Testileg nincsen kontaktusunk, nem látjuk itt. És azt mondja, hogy bár én elmegyek a testi világból, a testi kapcsolatból elmegyek, de olyan szoros közösség lesz közöttünk, amilyen még akkor sem volt, mikor itt voltam közöttetek. És ezt minden tanítvány megkaphatja. Kérdezhetném, értitek-e? Ezt mondja Jézus. És akkor elkezdi. Amit mindjárt, hogyha nem tudom hányszor olvastam el, de még nem tűnt föl, azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő. Ha azt mondaná, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, akkor érteném, nem okozna gondot. De mit jelent az, hogy én vagyok az igazi szőlőtő? Ez nem tudom, kicsit megállok, hogy gondolkozzatok, nem kell válaszolni, csak hogy mit jelentett ez a mondat, hogy igazi szőlőtő. Miért van hamis szőlőtő is? Hogy?
Ezek szerint van.
Igen, de hát igen, idáig eljutunk, hogy ezek szerint van, de mégsem közelít, hogy akkor mit is akar mondani Jézus. És itt különben még annyit szeretnék hozzátenni, hogy Jézus a legnagyobb tanító, hogyha valaha közöttünk járt, és bár prófétától olvassuk, de amúgy is elhihetjük, hogy ő mindig mint akár a gyermekeknél, akár a felnőtteknél a szemléltetést használta, mint a egyik legerősebb tanítóeszközt. És ahogy mentek a Getsemáné kertje felé, már ugye lement a nap, már este van, a hold világít, és tudjuk azt, hogy melyik hold szintén, mivel az ünnep közeledik, és ebben a fényben egyszer csak látnak egy szőlőt. Hát megcsillan a hold fénye a szőlőt, és azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő. Úgy is érthetnénk azt, hogy az ott egy szőlőtő, az is igazi, de én vagyok, de ez nem jó magyarázat. A zsidók számára a szőlő egy különleges növény volt. Nagyon nagyra becsülték. És nem csak azért becsülték nagyra, mert a termése milyen jó, mi is nagyon szeretjük a mustot, és itt zárójában jegyzem meg, azt mondja Jézus, hogy mindaddig nem iszom a szőlőtőkének a gyümölcséből, amíg veletek együtt fogom majd, tehát az új földön is, a mennyben is, együtt fogjuk inni a mustot, együtt fogjuk inni a szőlőlőt, és azt mondja, hogy én erről lemondok. Lemondok erről, mert együtt, közösségben akarom veletek majd elfogyasztani. Gondoljátok el, ez a másik nagy igaz. De hogy a zsidóknak azt jelentette, hogy a szőlő az Izrael szimbolizálta. Ugye emlékeztek, olvassuk el, Zsoltárok, nem muszáj odalapozni, de oda is lapozhatok, én kiírtam magamnak, hogy gyorsabb legyen. Zsoltárok 80, tehát 80. Zsoltár 8. verse, Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt a szőlőt elültetted, 9. vers, helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Ézsaiás így folytatja, hadd énekeljek kedvesemről, 5. fejezet 1. vers, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről, kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen, felásta és megtisztította kövektől, nemes vesszőt plántált el, és közepére tornyot építetett, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett. Mostan azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek közöttem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, a Júda férfiai, az ő gyönyörűséges ültetése. Ugye hát, amikor a szőlőre nézett egy izraelita, akkor azt mondta, mi Isten szőlője vagyunk. Mi Isten szőlője vagyunk. Isten ültetett bennünket, Isten gondoz bennünket. És akkor azt mondja Jézus, a zsidókból lett tanítványainak, nem Izrael az igazi szőlő. Az igazi szőlőtő én vagyok. Ez a jelentése. Azt mondja Jézus, hogy ne abba reménykedjetek, hogy Izrael közé számláltattok, hogy ti Ábrahám magva vagytok, hogy ti a kiválasztott nép vagytok, amit a nép ültetett. Az is volt valami, de az igazi szőlőtő, akihez tartozni kell, az én vagyok. Értjük már így az? Én vagyok az igazi, az igazinak a jelentését. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Hát nem kell hozzá az Ószövetség, hogy egy kicsit ismerjük Istent, az milyen hatalmas reménység nekünk, hogy azt mondja, hogy Jahve a szőlőműves, az atya a szőlőműves. Hogy milyen gyöngétséggel fogja ápolni azt a szőlőt. Hogy hogyan fogja körül, nem tudom, trágyázni, ápolni, metszeni, az ő végtelen szeretete és bölcsessége szerint fogja azt a szőlőt gondozni. És azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők, az én atyám pedig a szőlőműves maga. Különben érdekes, ugye még itt zárójelben Ellen White megjegyzi, hogy az atya elküldte a fiát, mint az igazi szőlőt, és megtaposták, kiirtották, és a falon kívülre került. És itt használ egy olyan képet, hogy a falon kívülről majd ezek a lelki indák visszajönnek, és mi meg bele fogunk kapaszkodni. De van egy másik jelentése is ennek, amikor Jézus azonosítja magát a szőlővel. Ugye a szőlő olyan fajta növény, hogy nem önmagában áll. Érdekes, ugye? Nem olyan, mint egy fa. Egy tölgyfa az önmagában megáll, és hatalmas, és növekszik. A szőlőnek arra van szüksége, hogy belekapaszkodjon, és úgy tud növekedni. Mit akar ez a szimbólum jelenteni? Mit akar ez a hasonlat jelenteni? Azt akar jelenteni, amikor Jézus emberként itt járt a földön, akkor ő sem tudott önmagában megállni. Ezt még egyszer mondom, amikor Jézus itt járt a földön, emberi természetet véve magára, nem tudott megállni önmagában. Szüksége volt, hogy az atyába kapaszkodjon. Minden percben, minden napon. Önmaga számára nem vehette igénybe a saját isteni erejét. Emberi természet keresztet vett magára, és megüresítette magát az Istenség minden hatalommal, erővel járó előnyétől. Ezzel nemrégen gondolkodtam el, mikor az a kapcsolatban kutakodtam, hogy hogyan kell győzni. És hogy amikor Jézus megjelent emberként, akkor én elfelejtettem azt, hogy így nem gondoltam át, csak úgy hátul tudtam, hogy ő Istenként végig ott volt. A két természet, az isteni természet, meg az emberi természet, az számunkra a mi korlátozott teremtményi intelligenciánk, értelmességünk számára lehetetlen kibogozni, hogy hogyan. De ott volt az isteni, az Isten és az ember egyben. Számunkra szétbogozhatatlan, és maga az Isten, aki örökké való, eljött és megjelent egy szegény családban, emberi természettel együtt. Ő azonosult az emberi természettel, érezte az embernek a gyengeségeit, érezte a kísértésnek az erejét, amit az ember érez. Megpróbálta őt Sátán, megkísértette mindenben, és ő végig ott volt Istenként is, gondoljátok el. És ellenállt annak, hogy oda nyúljon az Istenséghez, és kölcsönözzön erőt az emberi természetének. Pedig micsoda kísértés lehetett, az nekünk ilyen kísértésünk nincs. De Sátán is tudta, azt mondta, mondd ennek a kőnek, hogy legyen kenyér, engem ezzel Sátán kísérthetne. Ugye? És ez volt a legnagyobb kísértés? Hát, ha én éhes lennék, és jönne az angyal, és azt mondaná, Józsi, mondd ennek a kőnek, hogy legyen kenyér, nem nagyon érezném, hogy kísértve vagyok. Értek, amit mondok? Nem nagyon érezném. Hiszen én nem mondom a kőnek, hogy legyen kenyér, és kenyér lesz belőle, de az ott, az Isten embernek egy pillanat lett volna azt mondani, hogy akkor legyen kenyérré. És ez még csak egy, hanem utána ment végig az életet. És gondoljátok el, ott volt az isteni természete akkor is, amikor arcul csapták és leköpték. Ott van az isteni természet az emberivel együtt. Az isteni nem vált emberi, a jelen vált emberivé, Jézus élete, az emberi nem vált istenivé, a kettő egyszerre, a két természet egyszerre volt jelen. És az isteni természetében hordozta. Töviskornát szúrtak a fejére az emberinek és az istenének ugyan egyszerre, az Isten volt megalázva. Gondoljátok el? Felrakták, kétszer korbácsolták meg. Egyszer azért, hogy a nép meginduljon rajta, és amikor nem indult meg rajta a nép, akkor visszaküldték, mert halálra ítélték, és még egyszer megkorbácsolták. Gondoljátok el, és azt az Isten ember viselte el? Az embertől tudjuk, de maga az Isten is. Micsoda magaslakról száll le a teremtő Isten, hogy engedi a teremtményének, hogy csúfolja őt, leköpje őt, arcul csapja őt, megkoronázza őt töves koronával, gúnyosan, és utána cipelnie kell a keresztet. Engedi, hogy az emberi testét széttépje a korbács, és úgy megy a kereszt felé, hogy nem tudja hordani a keresztet. És ott van az isteni. Mekkora kísértés, hogy egy kis életerőt adok annak az emberi testnek. Mekkora kísértés. De be kellett mutatnia, hogy hogyan tud az ember tökéletesen engedelmes lenni, hogyan tud olyan jellemet fejleszteni, hogy tökéletesen az Istenre hagyatkozik. A szőlő indái tökéletesen a támasztékra hagyatkoznak, és onnan kapnak erőt. Nem mondok azzal újdonságot, hogy éjszakánként, vagy kora reggel, ő nem tudta, hogy másnap mi fog történni, pedig ott volt az Isten. Nem tudta. Ő aznap tudta meg, este imádkozott, és tudta meg, hogy mi az atyának a terve. Olvassátok János evangéliumában, beszélnek neki a testvére, hát menjél föl az ünnepre, mutasd meg magadat. Emlékeztek erre a részre? És mit válaszol Jézus? Nem jött el még az én időm, hogy megmutassam. És mit olvastunk a következő versbe? Hogy felment az ünnepre másnap. Hát mi történt itt? Mi történt itt? Napról napra jelentette ki, ugyanúgy, mint az Isten embernek az Isten, az Atya, hogy mi az aznapra elkészített jó cselekedet, mint ahogy nekünk. Semmi különbség nincs a kettő között. Én vagyok a szőlő, akinek ugyanúgy szüksége van arra, hogy egy támasztéka legyen. Az csak így Zárójelben jegyzem meg, itt csak írjátok hogy felmondom, hogy János 5.26 egy olyan ige, amit most nem bontok ki, csak hogy legyen a következő időkre. János 5.26 így hangzik, hogy mennyire függött az atyától, már a létében is így fogalmazok, mert amiként az atyának élete van önmagában, igen, pontosan, igen, de még egyszer ismétlik, hogy csak el, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában? Pont, nem fejtem ki. De érzitek, mi van ebben a versben? Mind a kettőnek önmagában élete van, az atyának is, meg a fiúnak is. Az atya aként, nem tudjuk emberileg felfogni. De azt írjuk, azt olvasok Jánosban, hogy a fiúnak az életet, ami önmagában van, az atyától kapta. Mégsem teremtmény, nem része a mai napnak. Jó, nem teremtmény. De az atyától kapta, maga Jézus mondta, ő neki isteni természetében is teljesen egyértelmű volt, hogy ő és az atya egy. Ez nem volt újdonság. Az emberi természetben is megtapasztalta. És még az első versnél vagyunk, bocsánat, és az én atyám a szőlőműves. Na hogyan dolgozik a szőlőműves? Hogyan dolgozik a mi atyánk? Itt is éppen a bizonyságtételben nagyon örülök, hogy hallottuk, hogy egy picit megpróbál bennünket. Egy kis meccés, hogy hát elment az a ház. Nincs tovább. Bíztok még bennem? Vagy most akkor szomorkodjunk egy kicsit. Csak egy példa, mert tudom, hogy ti is így éltitek most már. És azt mondanátok, hogy hú, amikor elment az, akkor azt kell mondani, hogy dicsőség Istennek, mert ő tudja, mit akar csinálni, és gyerünk, halleluja. És most azt mondjátok. Mindannyiunkkal így van ez? Az Isten újra és újra betesz bennünket hasonló helyzetekben mindaddig, amíg megerősödve nem jövünk ki. Hogy bízunk benne. Bár a szemünk más lát, de bízunk benne, hogy mégiscsak az lesz a jó, amit ő akar. Minden szőlőveszőt, második vers. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, ez egyik része. Azt mondja, a gyümölcstelen, a szükségtelen, minek foglalja a helyet? Nem tölti be a rendeltetését. Az életet adtam neki, hogy a többi ember javát szolgálja, de semmit nem látok az életében, hogy a többi ember javát szolgálná. Csak úgy összehasonlítsuk, ugye, hogy a mennyben mindenki a másik javát keresi. Pont. Mindenki a másik javát keresi. Ez a mennynek az életelve a filozófiája. És nincs ott én. Ott ez a szó, hogy én, nem ismerik. Nincs. Én azt csinálom, nekem ezt kell, a másik javát keresi, abba élnek. Mi itt a Földön, nekem így lenne jó, én nekem ezt kell. Gondoljátok el, micsoda munkája van a szőlőművesnek, hogy abból a vadhajtásból, aminek a természete önző, ugye? Ami csak magáról tud gondolkodni. Most ezt ő beleülteti az isteni természetbe, mert csak egy esélye van, hogyha az isteni természetnek az életadó nedve belemegy abba a vesszőbe, és az meg fogja változtatni a vessző természetét. Isteni természet részesei legyetek. A kereszténység nem arról szól, hogy javítgatom magamat. Értitek? Nem az, hogy egyre türelmesebb vagyok, mert nem erőszak a kereszténység. A kereszténység arról szól, hogy Isten teljes mértékben megváltoztat téged. Teljes mértékben megváltoztat, amihez neked semmiféle erőd nincs. Nagyon-nagyon sok példázat ezt újra és újra súlykolja Jézus. A kovásznak bele kell kerülni a lisztbe, különben nem lesz belőle soha kenyér. A lisztnek fogalma sincs a kovászról. A lisztnek nincs fogalma a pékről. Mi olyan liszt vagyunk, nekünk fogalmunk van, hogy kell a kovász, meg kell a pék. Hogy keverjés. A szőlő, mi olyan szőlőveszek, hogy tudunk, kell egy szőlőműves, és kell egy nemes szőlő, egy igazi szőlőt, amivel beültetnek, mert csak akkor van esélyünk. Minden csak Isten és Krisztus. És hogyan metszege? És akkor ez az egy munkája. Lemetsz, ami elszáll, és azok elégnek, megsemmisülnek, mintha sohasem lettek volna. Ami szintén a kegyelemnek a megnyilvánulása. Milyen jó az önző embernek, már idézőre, hogy jó, hogy nem kell örökké élnie. Nem? Az micsoda, az lenne a pokol. Csupa másokért élő lény között érezné, hogy hát én annyira különbözöm, ez borzasztó, és én nem tudok olyan lenni, beleőrülne. ebbe a dologba. És aki pihentetésül, nekem van egy nagyon jó barátom, aki szintén keresztény, és olyan gyönyörűen tartja a szerszámait, meg mindent. Én bevallom itt a bűnömet, hogy nekem ebbe fejlődni kell. Nekem ebbe fejlődni kell. És nagyon szívesen kölcsön ad nekem szerszámot, bármit. És most figyeljetek, én félve kérek tőle kölcsön szerszámot, mert félek, hogyha úgy adom vissza, ahogy én gondolom, hogy az jó, akkor csalódást okozok neki, meg bennem is csalódik, hogy hát azt azért tisztában kéne visszaadni. Ezt csak mit akarom mondani, hogy a csupa tökéletes, önzetlen lény között élni, gondoljátok el, hogy érezné magát valaki. Annak a menny pokol lenne. Annak a menny pokol lenne. Tehát lemetszi, amely gyümölcsöt nem terem, és mit csinál az, amely gyümölcsöt terem? Megtisztítja. Tehát nem elég, hogy gyümölcsöt termek, még szenvednem kell. Szerintem nem kell szenvedni különben, az csak a szenvedés azért van, mert én gondolom, mert én másképpen gondolom, mint Jakab. Ugye azt mondja, hogyan metszeget? Hogy próbákba helyez bennünket. De és itt jön a látásmód. A próbát én úgy látom, hogy hát az próba, az nehéz, az valami szenvedéssel jár, és milyen rossz. Jakab meg azt mondja, mindjárt az elején a levelének, mit mond? Teljes örömnek tartsátok, mikor éppen nem adják oda a házat, amit én szerettem volna megkapni. Micsoda? Az legyen a teljes. Teljes örömnek tartsátok, amikor különféle próbákba estek. Így gondolkoztok? Így gondolkozzunk? Hát akkor most Jakabnak van igaza, vagy neked? Adjuk Jakabnak meg azt a lehetőséget, hogy neki van igaza. Azt mondja Jakab, teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe estek. Ugye? És Pál pedig azt mondja 1 Korintus 10:13-ban, hogy sohasem helyez nagyobb próbába, mint amit el tudunk hordozni. Tehát micsoda szőlőműves? Pontosan, gramra pontosan tudja, hogy ez a törékeny ember. Mit tudok még rátenni, de csak azért, hogy erősebben jöjjön ki. Ugye? Így működik a Jóisten. És azt mondja, és mi lenne, nekünk is ebben óriási fejlődési lehetőségünk van még, hogy amikor jön a próba, ott vannak, azt mondjuk, hogy aha, ez micsoda lehetőség, hogy megdicsőítsük Istent. Hogy a próbában jókedélyűek vagyunk, bizakodóak vagyunk, és megyünk elő, és azt mondjuk, hogy hát ebből megint szabadítás jön. Nem tudom már, hogy Jones vagy Wagoner írta ezt, amikor a hitről beszélnek. Akkor azt írják, hogy Nagy Sándornak a serege, miután agyonra nyerték egész világot, tehát amikor a csatába belekeztek, nyertek. Mindig győztek. Gondoljatok el egy olyan hadsereget, ami elindul, csata, győzelem, csata, győzelem, csata, győzelem, csata, győzelem, és egész világot leigazzák 10 év alatt, minden az övékét. És azt mondja Jones vagy Wagoner, történész volt valamelyik a kettő között, szerte a történelmet, azt mondta, hogy hát a tábornokok, meg a vezetők, meg ezek a háborúban megjegyzett katonák már várták, hogy Alexander mondja, hogy most megint menjünk háborúba. Megint gyorsan csináljunk, mert megint győzni fogunk. És akkor azt mondja Jones vagy Wagoner, hogy hát akkor hasonlítsuk össze, a keresztény élet dicsőségről dicsőségre, győzelemről győzelemre, gyorsan jön a következő próba, mert szeretném, hogyha a féltékenység, az irigység, a harag, a nem tudom milyen gyengeségem kitisztulna belőlem. Helyezzél csak újra, Uram, bele, hogy lássuk, hogy most már nem vagyok hitetlen. Értek, ugye? Teljes örömnek tartsátok, mert a kísértésben megpróbál bentek, és kitartást szerez. És már nem az leszel, aki voltál, hanem így leszel isteni természet részese. A harcot, ami nemes volt, mondja Pál apostol, megharcoltam. Vagy az angol fordításban, szerintem jobban tetszik, a harc, amit harcoltam, az nemes volt. Értek a különbséget? Nem is, hogy érzek a különbséget. A magyar picit arra megy el, hogy megharcoltam, befejeztem, tudom, hogy megérdemlem a koronát. De Pál nem ezt mondta. Pál azt mondta, a harc, amit harcoltam, az nemes harc volt. Azért volt nemes harc, mert az atya rendezte el, hogy milyen próbába tesz, és az atya adta nekem az erőt hozzá, hogy győzedesben sem tudjak belőle kijönni. ötödik verse ugrok, jó, hogy nem tudom minden versről. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Érdekes, hogy nem azt mondja Jézus a tanítványának ott a Getsemáné felé közelítve, hogy teremjetek sok gyümölcsöt. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, teremjetek hát sok gyümölcsöt. Nem ezt mondja. Érdekes, nem? Pedig ez egyszerű lett volna, és könnyű megjegyezni, hanem azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, be vagytok oltva, maradjatok bennem. És akkor a szőlőtermés az jön magától. Követitek? Hogy a kereszténynek nem arra kell koncentrálnia, hogy milyen gyümölcsöt teremjen, hogy gyümölcs, de nehogy felismerje a szavaimat, mert a gyümölcsöt ismerni fel a fát. De azt mondja Jézus, hogy akkor fogsz jó gyümölcsöt teremni, hogyha bennem maradsz. Arra koncentrálj, hogy maradj bennem. Meg akarom mutatni, mondja Isten, hogy mit tudok kezdeni ezzel a természettel, ami nekünk van, hogyha velem egyesül. Én az egész univerzumnak meg akarom mutatni, az univerzum intelligens lényeinek, beleértve az elbukott angyaloknak is, hogy mit tudok én kezdeni, mit tudok én elérni ezzel a bukott, ezzel a legyengült, ezzel az önmagában semmire sem alkalmas emberi természettel, hogyha egyesül velem. Különben értéktelen. Különben a tűzre vettetik, mert értéktelen. Kedves testvérem, te úgy akarod élni az életedet, hogy megéled, hogy egyesültél Istennel? Ez a beszéde Krisztusnak erről szól. A kereszténységednek a lényege az az, vajon megtanulsz-e egyesülni velem olyan tökéletes egyesülésben, ahogy a növény vesszője és az anyanövény egymással egyesül, és akkor vessző az az élet, vagy a szimbólummal, az az élet nedv, ami az Istenben kering, bocsánat az emberi szavakért, nem tudom jobban kifejezni, ami az isteni szőlőtőben, az igazi szőlőtőben életerő, életnedv kering, akarod-e, hogy az az életnedv, az az isteni erő keringjen te benned? Ez a kérdés. Ez a kérdés. És mindenki azt mondja, akarom, mert nem tudom. Akarom, de nem élem meg. Akkor biztos elveszek. Mit csinálok rosszul? Nem ez a központi kérdés? Amikor most itt hallgatjuk Fehérvárcsúlgon, itt ez a kérdés? Az élet rövid, és ha nem sikerül egyesülnöm Istennel, ha nem sikerül, akkor nem vagyok alkalmas a mennyre. Hát nem kis tét forog a kockán. És az a kérdés, hogy, most bocsánat, megint kicsit olyan parlagja mondom, könnyen mondod Jézus, hogy maradjak te benned, de azt se tudom, az mit jelent. Elég őszinte a kérdés? Misztikus, nem? Hát hogy ma? Ha te én bennem maradsz, én meg te benned maradok, akkor majd terem sok gyümölcsöt, akkor majd keresztény leszel. Akkor Krisztusi leszel. Igen, megértettem, köszönöm, hogy van egy kis súly a vállamon, és azt élem meg esetleg, hogy nem ez a tapasztalatom. Hogyan maradjak benned? Mert azt érzem, azt tudom, hogy ez nem egy misztikus valami. Ez nem egy varázslás, ez valami annál sokkal az életre való. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, és egybe gyűjtetik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Hát az előbb is elmondta már ezt. Most még egyszer megismétli? Miért ismétli meg Jézus ezt még egyszer? Ez ennyire fontos? Ez az igazi kereszténységnek a lényege. ha nem változik meg a természetem, ha bennem isteni erő nem működik, akkor csak erkölcsös, jóra törekvő ember maradtam. De nem váltam, és ne kövezzetek meg, nem váltam Isten emberré. De az nem a saját istenségem, nehogy valaki megkövezzen. Nem lettem részese az isteni természetnek. Ha nem lettem részese az isteni természetnek, akkor az egész kereszténységem hiába való. Akkor az egész kereszténységem hiába való. Hát akkor vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan tudok nem misztikussal, vagy nem tudom ilyen, tehát gyakorlatiasan, mint ahogy egy halászember megérteni, mondjuk Péter, hogyan tudok isteni természet részesévé lenni? Hogyan tudom elérni azt, hogy én Istenben legyek, Isten pedig én bennem legyen? Hogyan tudom elérni azt, hogy bennem a sárban az isteni végtelenség nyilvánuljon meg? Vagy ahogy így szintén Wagoner mondta, hogy a fehérre meszelt, sárból dagasztott falon a nap fénye ragyogjon vissza az Isten. Hogyan tudom ezt megcsinálni? 2 Péter 1.4. 2 Péter 1.4. Azt mondja, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a világban van, amely a kívánságban van a világon. Ha mit mond Péter? Úgy tudunk isteni természet részeseivé válni, hogy az ajándékba kapott ígéreteket kell foglalkozunk. Az ajándékba kapott ígéretekkel foglalkozunk, akkor isteni természet részeseivé leszünk. Amikor Jézus küzdött, hogy a keresztet vállalja, vagy se, amikor belevájta a körmét a Getsemáné földjébe, úgy kapaszkodott, hogy az atya ne távolodjon tőle, amikor úgy érezte, hogy az atya nincs a közelébe, amikor sötétség vette körül, akkor mi mentette őt meg? Ez mentette meg, hogy a becses ígéretek? Igen. Mi volt az ígéret? Mit? Honnan tudjuk ezt? Igen, mert semmibe vette azt a fájdalmat, a halált, amit el kell veselni, mert az előtte lévő örömre tekintett, hogy vele együtt lesznek. Micsoda? Az ígéretbe kapaszkodott, nem látott ebből semmit, csak elhitte az ígéretet, hogy ezek mind, akiket nekem adtál, velem lesznek. Micsoda nagy dolog, nem? És ugye azért foglalkozunk a győzelemmel egy pár pedig egyszer vagy korábbi témában, mert ott végig, aki győz, azzal ez lesz. Aki győz, azzal az lesz. Aki győz, azzal amaz lesz. Aki győz, azzal nem ez lesz. Ígéretet, ígéretre halmoz, hogy megerősítsen bennünket. Értitek? Értem? Ha az ígéretekkel van lefoglalva a gondolkodásmódom, ha Isten csodálatos életéről, amikor itt járt, és hogy majd vele lehetünk, meg amiket ígért nekünk, hát például ilyet ígért, hogy aki győz, csak egyet emelek ki, ami felfoghatatlan, megadom annak, hogy velem együtt üljön, hol? Igen, magyarul a világegyetem trónján. Mondhatom ezt?
Igen.
Gondolkodtatom már ezen? Aki győz, ha te győztes leszel, ha én győztes leszek, akkor én együtt fogok ülni, meg te is, nem ismerem kimondani, az atya trónja, a fiú trónja, és a testvérek trónja, ugyanaz a trón. Mi a világ egyetem trónján fogunk ülni, nem azért, mert uralkodni fogunk, mint valami, nem tudom, kegyetlen uralkodó, hanem az atya azt mondta, ők azok, akik a legjobban be tudják mutatni, hogy milyen az Isten, ha éppen az Isten nem látnák. Amikor Énok elmegy látogatóba egy bolygóra, hát ott a teremtmények azok örülnek, amikor beszél Isten szeretetéről, amikor bemutatja, hogy milyen az atya, hát úgy hallgatják, hogy bár bűntelenek, bocsánat, hogy reperezik a szívük. A trónon fogunk ülni. Gondoljátok el, mit nekem ez, hogy most A családomban ilyen probléma van, a munkámban ilyen probléma van, az egészségem ilyen tesztnek, vagy ilyen próbának áll ki, ez is. Oda előre szekezd a tekintetedet. Az első látomásában mit kapott Ellen White? Mondta az angyal, hol van az advent nép? Kerestem őket, nem látom. Mit mondott neki? Emelt följebb a tekintetet, az Isten trónja felé. Ott majd meglátod őket, ők fölfele mennek. Ők azt látják, azt a fényt látják, ami felé menetelnek. Így válnak isteni természet részeseivé. Így válnak isteni természet részeseivé. És mi a másik, ami... Ja, és... Annyi mindent kell mondani. És... Hogy? Tehát, hogy gondoljátok el, hogy Jézus, mikor emberként körül járt, akkor meglátott egy szenvedőt, segített rajta. De nem csak ott segített rajta, hanem ez az emberi természetben itt járt közöttünk a testvérünk, meggyógyította. Kedves szólt hozzá, kedves volt a tekintete, és a másikban hit ébredt, és ő megnyitotta őt. Aztán úgy beszélt, emlékeztek, hogy az ellenségei jöttek, és leültek, és hallgatták őt. Egy ember úgy beszél? Egy ember meggyógyítja a leprást úgy, hogy hozzáér? A mi példaképünk. Egy ember úgy beszél, hogy az ellensége jót, és ember még soha nem beszélt így, úgy beszél, hogy ezrek követik, hallani akarják őt, ezt tudja az emberi természettel tenni az Isten. Akkor miért kell még mindig várni? Miért nem zárul már le ez a bűntörténelme? Miattam? Az én természetem még nem egyesült úgy, ahogy itt olvasom. Nem egyesült úgy. Elkövetem azt a hibát, hogy amikor bajba kerülök, akkor a bajra koncentrálok. Elhatározom, hogy na, ebben most helytállok. Most majd megfigyelitek, hogy most majd jó lesz. Ott kísért engem a próba, hogy visszaszóljak, vagy türelmetlen legyek, vagy ezt tegyem, vagy azt tegyek, és akkor ott magamban úgy forgatom a gondolatot. Ahogyan forgatja a falatot a szájában olyan emberő, amilyen gondolkodik olyan emberő, ezt teszem, és próbálok jó lenni. Hát ez nem bennetek lenni. Mi lett volna a megoldás? A megoldás az, hogy azonnal azt a gondolkodási szokást kialakítani, hogy azonnal Jézushoz megyek gondolatban. Uram, itt van ez, amit ez a gyerek csinál, ez kibírhatatlan, hát mindjárt elveszem a türemet. Uram, kérlek, segíts nekem, adj nekem más gondolatot, más erőt. Te mit hordoztál elértem? Minden problémában az Istenhez futni. Mi nekünk nem ez a gondolkodási szokásunk van. Ez a probléma. Nem ez a gondolkodási szokásunk van. Új gondolkodási szokásokat kell kialakítanunk, hogy igazából szőlőtől legyünk. Jézus fölébresztik, hogy nagy a vihar. És akkor nem az a gondolkodási szokása van, hogy a terhet kidobtátok? A horgolyt már kidobtátok? Már a kapitánynak szóltatok, hogy kéne jönni, menni? Nem ez jut eszébe Jézusnak, az Isten embernek. Nem? Azért atyám mindent tud. Miért féltek? Miért aggodalmak? Most ő becsukta a szemét, és nem lát bennünket? Most, hogy a gyerek leveti magát a földre, az atya nem lát, hogy mi történik, de teljesen nyugodt vagyok, hát most nekem ezt kell képviselni. Most, hogy a munkámat elvesztettem, az atya nem lát? Uram, segíts meg engem! Az első gondolatom az, hogy Isten. De ez csak akkor fog működni, mert ugye hogy azt mondja, hogy mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel miért volt lehetetlen? A test erő. Tehát én mondhatom nektek azt, hogy gondolkozzatok, és mindig az atyára gondoljatok, és Pál azt mondja, hogy hát de lehetetlen, mert a test erőtelen. Elküldte a fiút, hogy rátekintsünk. És amikor szemléljük őt, amikor az Istenre hagyatkozunk teljes mértékben, akkor isteni természet részeseivé válunk. Csak ugrok akkor a végére, azt mondja, hogy ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljék. Tehát, hogy ez a folyamat, ez a küzdelem, ez a próbáról próbára, győzelemről győzelemre, ez nem egy depressziós történet. Jól mondom?
Igen.
Ez egyáltalán nem egy depressziós történet. Itt azt mondja Jézus, meg Jakab is azt mondta, hogy teljes örömnek tartsátok. Mert érdekes, mert Jakab arról beszél, hogy már akkor örüljetek, mikor a próbába estek. Ugye? Már közben, igen. Már akkor, Pál azt mondja, de másképp, mindenkor örüljetek. Mindenkor örüljetek. És azt mondja Jézus, a ti örömötök be fog telni, hogyha az ígéretekről gondolkoztok, hogyha az én életemről gondolkoztok. Pál ugyan régesen, hogyha egymás között dicséretekben, imádságokban, hol vagyunk mi ettől? Amivel táplálkozunk, olyanokká válunk. Hogy is hívják? Andrews. Ugye, akiről az adventista egyetemet elnevezték. Hát csak hogy kicsit úgy, már biztos ismertek ezt a történetet, csak hogy kicsit úgy a mércét. Úgyhogy mi hova kell eljutnunk, hogy emeljen. Hogy amikor megkérdezték az Andrews-t, a professzor úr, vagy professzor testvér, nem tudom, professzor testvér, hogy tényleg igaz az, hogyha valami világégés miatt az új szövetség összes fellelhető darabja, és ami csak tekes, bármi van, elégne, akkor le tudná írni szóról-szóra, ó görögül? Hát igen. Gondoljátok el? Valaki fejből tudja az egész új szövetséget. És akkor mondták a diákok, hogy és az ószövetséget is? Hát majdnem. A pionírok, az úttörők, akiken keresztül Isten hatalmas munkát végzett, ők szemétnek tekintették, és most kicsit egy idői csavart teszek, a Facebookot, a televíziót és a többit, szemét, amivel táplálkozom, amivel gondolkozom, ami hányan vagyunk, aki évente egyszer kiolvassák a Bibliát. Kevesen gondolom. Nagyon kevesen. Pedig azt mondja Jézus, hogy azok igen becses ígéretek. Én lehet, hogy fel tudok sorolni 30 ígéretet. Lehet, hogy valaki fel tud sorolni 200-at. Lehet, hogy valaki fel tud sorolni 3000-et. Hát minél több ígérettel vagy tisztában, annál inkább Isten természet észese vagy. Azt mondod, Józsi, én ezt elhatároztam, hogy én fogom a Bibliát olvasni. Én fogok imádkozni. De mégis kiesek ebből a rutinból. Azoknak hadd mondjam, nem én, a Ellen White. Azt mondja White testvérnek, hogy amikor valaki, ez most a kedvencem még vált az elmúlt néhány hónapban, valaki felismeri azt, hogy hibázott, hogy bűnkövetett el. Amikor letérdel Isten elé, és azt mondja, atyám, ezt elrontottam. Nem kendőzi. Atyám, ezt elrontottam, ez rossz volt, menekíts ki ebből. Akkor azt mondja Ellen White, amikor beismeri a bűnét, úgy titokban, Isten és ő közötte. És azt úgy veszi, hogy figyelmeztetés az életére nézve, hogy legközelebb jobban vigyázzon. Akkor azt mondja Ellen White vesző, hogy a vereséget győzelemmé fordította. És egy másik mondat Ellen White-nak, ami engem megrengetett, de pozitívan, nem régen, hogy a keresztény élet bűnvallomások sorozata. Tehát nem csináltál semmit sem rosszul, ha neked újra és újra le kell térdelned, és be kell vallanod, hogy ma ezt tettem, ma azt tettem. Hogyha arra úgy tekintesz, hogy nem azonosulsz vele, nem volt igazam, nem keményítem meg magam, hanem az bűn volt a részemről, és bárcsak ne tenném a következő alkalommal, és figyeljek jobban, vigyázzak, hogy ez ne történjen, akkor a vereséget győzelemmé fordítottad, és Isten meg fog téged abban erősíteni, Isteni természet részesévé leszel. És akkor zárásul csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor az Isteni természet részeseivé sikerül lennünk, és sajnos ilyen az életünk, hogy leföl, nem pedig ilyen. Amikor Isteni természet részeseivé sikerül lennünk, akkor mi is olyan művet fogunk végezni, mint Krisztus végzett. Azért mondja ebben a részben azt, hogy amikor bennem vagytok, akkor kérjetek, amit csak akartok, megkapjátok. 5000 ember éhes? És csak néhány hal van, meg néhány árpa kenyérke? Nem probléma. Ültessétek le, megetetjük őket. Ez ember 38 éve nem mozdult meg? Kérj, amit csak akartok. Ki az közöttek, akinek skorpiót ad? Követ ad. Egyik se. Abban dicsőíteti meg az én atyám, hogy isteni természet részesei vagytok, és szolgáljátok az emberiséget. Nem magatokat. Az emberiséget. Adok neked mindent, az menj, egész kincstárházát odaadom. Add tovább. Sátán azt mondja, ne add tovább, kell ez neked, nem lesz elég, takarékoskodj, ne add tovább. Ez, az ellenség mit mond? És azt mondja Isten, mint nézd Jézust. Hányszor ültette ki az erszényt, amit kaptak, vagy összeütöttek. Látott egy szenvedőt, és Júdás szeme látta, hányszor és hányszor látta Júdás, hogy mi történik. Hányszor és hányszor mondta magában azt, hogy bárcsak ne lennék ilyen anyagias, ilyen fukar. Ugye? És nem úgy tekintett rá, hogy az egy figyelmeztetés, az, hogy győzelemét tudta volna alakítani. Azt mondja itt Ellen White, hogy, és ezzel befejezem, mindannyiunknak az Úr azt a privilégiumot, azt a megkülönböztetett előnyt adta, hogy elvághatjuk magunktól a rossz szokásainkat és gyakorlatainkat. Kiírthatjuk magunkból isteni segítséggel az öröklött és az ápolt rossz hajlamainkat, rossz szokásainkat. Rossz szokással, rossz hajlammal nem lehet Isten országába jutni. Valaki azt mondja még csak, hogy egy kis figyelmetedés a magam számára, és látom, hogy még nem vagyok tökéletes, de jön majd az idő, hiszen Ellen White azt mondta, hogy akik nem tanulták meg a békességesebb időben, azok majd megtanulják a háborút. De megélem? Na, ez az. Szerintem ne játszunk a színójátékot, ne rulettezzünk. Nem. A mai napon, ami van ma, hogyha az ő szavát halljátok, akkor ma döntsd el, ami mögöttem van, elfelejtem. Sok hibát elkövettem, sok bűnt elkövettem. Mindannyiunkra igaz ez. De ma Isten azt mondja, hogy amikor megvallottad a bűnödet, úgy tekint rád, ez is egy ígéret, és hihetetlen ígéret, mintha sohasem vétkeztél volna. Te nem hiszed ezt el, pedig ő így tekint rád. Ha bevallottad a bűnödet, és meg akarsz tőle szabadulni, akkor ami mögötted van, azt elfelejtheted. És azt mondja, atyám, adj nekem erőt. Én remélem, hogy volt nektek ilyen tapasztalat, és lesz nagyon sok ilyen tapasztalat, amikor érzitek, tapasztaljátok, hogy nem te nyilvánulsz meg, hanem valami fölülről származó erő. Te is tudod, hogy ez nem te vagy, és mégis türelmesen szólalsz meg. Kedves vagy, megbocsátó vagy, szolgálatkész vagy. Lehet, hogy már elfáradtál, de még megteszed ezt a plusz 1 kilométert. Értek, ugye? Isten azt akarja, a jó vagy azt akarja, hogy mindannyian győzelemről győzelemre jussunk. De úgy, hogy tudjuk azt, hogy az csak egyféleképpen működik. Gyümölcsöt csak akkor termünk, hogyha minden gondolatunk Jézus Krisztus. Ez más, mint a világ. Ez más, mint a világ. Megéri, hogy a világi gondolatokat elvessük, és minden gondolatunk Istené legyen? Valamiről azt gondoltam korábban, hogy milyen jó, milyen élvezetes, milyen nagyszerű. És azt mondja az Isten igéje, hogy nem. Azt nem teheted. És azt mondja, hogy én hiszek neked, atyám. Én ezt követem. És győzelemre. Adja az Úr nekünk, hogy mindannyiunk életében ez megvalósuljon. Amen.